szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Valpola Rahula, a Buddha tanítása. Fordította Tóth Zsuzsanna. Szerkesztette és lektorálta Farkas Pál. A válogatott szövegeket fordította Farkas Pál, Fórizs László, Tóth Zsuzsanna és Vég József. Minden adományt fölülmúl a tanítás adománya. Szabbadánam, dammadánam, dzsináti. A buddhista hozzáállás. A Buddha a vallásalapítók között, már ha nevezhetjük őt vallásalapítónak a szó hagyományos értelmében, olyan tanító volt, aki nem állította magáról, hogy több lenne tiszta és egyszerű embernél. A többi tanító Isten vagy Isten megtestesülése volt, vagy Istentől nyerte az inspirációt. A Buddha azonban csak egy ember volt, és nem állította, hogy valamilyen istenség vagy külső hatalom inspirálta volna. Mindazt, amit megértett és elért, az emberi erőfeszítésnek és értelemnek tulajdonította. Az ember és csak is az ember lehet Buddha, és e lehetőség minden emberben megvan, feltéve, ha akarja és erőfeszítést tesz. Azt is mondhatnánk, hogy a Buddha a par excellence ember, emberi mi voltában annyira tökéletes, hogy később a népi vallási irányzatok már-már ember fölöttinek kezdték tekinteni. A buddhizmus szerint az emberi lét a legjobb helyzet, mert az ember saját maga ura, és nincs olyan felsőbb lény vagy hatalom, amely ítélkezhetne sorsáról. Az ember saját maga menedéke. Ki más lehetne a menedéke? Mondta Buddha. Arra bíztatta tanítványait, hogy legyenek saját maguk menedékei, sose keressenek másban menedéket, és ne várjanak mástól segítséget. Arra tanított, bátorított és ösztönzött mindenkit, hogy fejlessze magát és érje el a megszabadulást, mert az ember képes arra, hogy erőfeszítéssel és értelemmel minden kötöttségtől megszabadítsa magát. A Buddha azt mondja, a tatágaták, vagyis akik elérkeztek az igazsághoz, csak mutatják az utat. Cselekednetek már nektek kell. Ha Buddhát lehet egyáltalán megváltónak nevezni, akkor csak is abban az értelemben, hogy felfedte és megmutatta a szabaduláshoz, a nirvánához vezető utat. Azonban az utat már mindenkinek saját magának kell bejárnia. A Buddha az egyéni felelősség elve alapján ad szabadságot tanítványainak. A Mahaparinibbana szuttában azt mondja, hogy sosem gondolt arra, hogy irányítsa a szangát, a szerzetes rendet, és azt sem akarta, hogy a szanga függjön tőle. Kijelentette, hogy tanításában nincsenek ezoterikus elemek, és hogy semmi sincs rejtve a tanító összezárt öklében, azaz semmit sem tart titokban. A Buddha olyan gondolati szabadságot engedett meg, amely példátlan a vallások történetében. Erre a szabadságra azért van szükség, mert a Buddha szerint az ember szabadulása azon múlik, hogy felismerje az igazságot, nem pedig valamely istenség vagy külső hatalom jó indulatától vagy kegyétől függ, amelyet az ember jó és engedelmes viselkedésével nyer el. A Buddha egy alkalommal ellátogatott Kószala királyságába, egy Készaputta nevű városba. A város lakói, akiket Kalamáknak neveztek, meghallották, hogy a Buddha a városukban időzik, felkeresték őt, és így szóltak hozzá. Urunk! Vannak olyan remeték és brámanák, akik ellátogatnak Készaputtába. Kifejtik és megvilágítják saját tanaikat, de megvetik, becsmérlik, ócsárolják mások tanait. Azonban, ami minket illet, urunk, mindig kételjeink vannak azt illetően, és töprengünk azon, hogy e tiszteletre méltó remeték és brámanák közül ki mond igazat, és ki nem. A Buddha erre válaszul, olyan tanácsot adott nekik, amely egyedülálló a vallások történetében. Igen, Kalamák, nagyon helyes, hogy kételjeitek vannak, és töprengetek olyan dolgokon, amelyek valóban kérdésesek. Már most, Kalamák, ne hagyjátok, hogy félrevezessenek titeket a beszámolók, a hagyomány és a szóbeszéd. Ne hagyjátok, hogy félrevezessenek titeket a vallási szövegek, a puszta logika vagy a következtetések, sem a látszat, sem pedig az, hogy örömötöket lelitek a spekulatív nézetekben, sem a valószerűnek látszó dolgok, sem pedig az a gondolat, hogy ez a mi tanítónk. Ó, Kalamák, amikor ti magatok tudjátok, hogy bizonyos dolgok kedvezőtlenek, vagyis akusala, helytelenek és rosszak, akkor hagyjátok el azokat. És amikor ti magatok tudjátok, hogy bizonyos dolgok kedvezőek, vagyis kusala, és jók, akkor fogadjátok el és kövessétek azokat. A Buddha még ennél is tovább ment. Azt mondta a bhikkhuknak, hogy egy tanítványnak még magát a Tathágatát, a Buddhát is meg kell vizsgálnia, hogy teljesen meggyőződhessen mestere tanainak valódi értékei felől. A Buddha tanítása szerint a kételj, vicsikicsá, az öt akadály, nívarána egyike, ezek az akadályok gátolják az igazság belátását és a spirituális fejlődést, és éppenséggel minden fejlődést gátolnak. A kételj azonban nem bűn, mivel a buddhizmusban nincsenek hittételek. A legtöbb vallással ellentétben a buddhizmus egyáltalán nem ismeri a bűn fogalmát. Minden rossz dolog gyökere a tudatlanság, avidzsa, és a hamis nézetek, micchaditti. Tény, hogy amíg az emberben van kételj és bizonytalanság, addig nem képes előre haladni. De az is tagadhatatlan, hogy amíg az ember valamit nem lát vagy ért világosan, addig mindenképpen van benne kételj. Ahhoz azonban, hogy tovább lépjen, meg kell szabadulnia a kételytől. Ehhez pedig világosan kell látnia. Semmi értelme azt mondani, hogy nem szabad kételkedni, vagy hogy hinni kell. Hiába hajtogatjuk, hogy hiszünk, attól még nem alakul ki bennünk a tudás és a megértés. Amikor egy diák egy matematika példa megoldásán dolgozik, akkor elérkezhet egy olyan pontra, ahol nem tudja, hogyan tovább, ahol kételjei támadnak. Amíg fennáll ez a kételj, addig nem tud tovább lépni. A kételj megszüntetésének pedig megvan a maga módja. Amíg azt hajtogatjuk, hogy hiszek, vagy hogy nem kételkedem, addig semmiképpen sem fogjuk megoldani a problémát. Ha arra kényszerítjük magunkat, hogy megértés nélkül higgyünk el, vagy fogadjunk el valamit, az ügyeskedés, nem pedig a szellemi vagy intellektuális lépés. A Buddha mindig is nagyon fontosnak tartotta a kételj eloszlatását. Még a halála előtt néhány perccel is többször arra kérte tanítványait, hogy kérdezzék őt, ha kételjeik vannak a tanítással kapcsolatban. És ne később bánják meg, hogy nem tudták eloszlatni-e kételyeket. Ám a tanítványok hallgattak. Ekkor a Buddha megható szavakat mondott. Ha valamelyikőtök a tanító iránti tiszteletből nem kérdez semmit, akkor szóljon egy jó barátjának, azaz mondja el kérdését a barátjának, aki majd helyette felteszi a kérdést. A buddhizmus a gondolati szabadság mellett a tolerancia miatt is különleges helyet foglal el a vallások történetében. Egyszer Nálandában egy Upali nevezetű ismert és vagyonos házigazdát, Jina Mahavira tanítványát maga Mahavira küldte, hogy találkozzék a Buddhával, és a karma elméletével kapcsolatos egyes pontokról folytatott vitában győzze le őt, mivel a Buddha nézetei különböztek Mahavirájétól. A várakozással ellentétben a vita végén Upali meggyőződött afelől, hogy a Buddhának van igaza, és hogy mestere téved. Arra kérte tehát a Buddhát, hogy fogadja el világi tanítványának, Upasaka. A Buddha azonban arra intette, hogy gondolja át a dolgot, és ne siess el, mivel a hozzád hasonló ismert emberek jól teszik, ha alaposan meggondolják a dolgokat. Amikor Upali megismételte kérését, a Buddha elfogadta tanítványának, és azt tanácsolta neki, hogy továbbra is tisztelje és támogassa régi vallási tanítóit. Az időszámításunk előtti 3. században Asóka, a nagy indiai buddhista uralkodó, a tolerancia és megértése nemes példáját követve hatalmas birodalmának minden vallását tiszteletben tartotta és támogatta. Egyik sziklába vésett rendeletében, amely ma is olvasható, kijelentette: senkinek kizárólag saját vallását tartsa becsben, senki ne vesse meg mások vallását, hanem ilyen vagy olyanokból mindenki tisztelje a másik vallását. Ha így tesz, azzal saját vallását erősíti, és szolgálatot tesz a többi vallásnak is. Ha nem így tesz, azzal saját vallását dönti romlásba, és a többi vallásnak is kárt okoz. Az az ember, aki saját vallását tartja becsben és megveti a többi vallást, azért tesz így, mert odaadón követi saját vallását, és úgy hiszi, hogy így módon növelheti annak dicsőségét. De épp ellenkezőleg, ha így tesz, azzal súlyos károkat okoz vallásának. Az egyetértés tehát jó. Mindenki hallgassa meg, mindenki legyen hajlandó meghallgatni a mások által vallott tanokat. Ezen a ponton meg kell jegyeznünk, hogy az együttérző megértést nem csupán a vallási tanok esetében, hanem minden területen alkalmaznunk kell. A buddhista kultúrában és civilizációban az egyik legfontosabb ideál a kezdetektől fogva a tolerancia és a megértés volt. Ez az oka annak, hogy a buddhizmus terjedésének 2500 éve alatt egyetlen példa sincs arra, hogy embereket üldöztek volna, és egyetlen csepp vért sem ontottak ki a térítés érdekében. A tanok békés úton terjedtek el egész Ázsiában, jelenleg több mint 500 millióan vallják. Az erőszak minden formája, függetlenül attól, hogy mivel próbálják igazolni, teljes mértékben ellentmond a Buddha tanításának. Gyakran felteszik a kérdést, hogy a buddhizmus a vallás-e vagy filozófia. Nem számít, hogyan nevezzük, a buddhizmus attól még ugyanaz marad. Az elnevezés lényegtelen. Annak sincs sok jelentősége, hogy a Buddha tanait buddhizmusnak nevezzük. Az igazságot sem szükséges megnevezni. Nem buddhista, nem keresztény, nem is hindu vagy muszlim. Az igazság nem monopólium. A szektariánus elnevezések csak akadályozzák az igazság független megértését, és káros előítéleteket alakítanak ki. Ez nem csupán az intellektuális vagy spirituális dolgokra, hanem az emberi viszonyokra is igaz. Amikor találkozunk valakivel, nem úgy tekintünk rá, mint egy emberi lényre, hanem mindjárt valamilyen kategóriába soroljuk. Angol, francia, német, amerikai vagy zsidó, és azokkal az előítéletekkel fordulunk felé, amelyeket ezekhez a kategóriákhoz kötünk, holott lehetséges, hogy az illetőre ezek egyáltalán nem jellemzők. Az emberek annyira szeretik a megkülönböztetésen alapuló kategóriákat, hogy egészen odáig elmennek, hogy az egyetemes emberi tulajdonságokra vagy érzelmekre is ilyen címkéket ragasztanak. Ezért beszélnek különböző márkájú, például keresztény vagy buddhista nagylelkűségről, és lenézik a többi nagylelkűséget. Azonban a nagylelkűség nem köthető szektákhoz. Nem keresztény, nem buddhista, nem hindu és nem is muszlim. Az anyai szeretet sem buddhista vagy keresztény, egyszerűen anyai szeretet. Az olyan emberi tulajdonságokat és érzelmeket, mint a szeretet, a nagylelkűség, az együttérzés, a tolerancia, a türelem, a barátság, a vágy, a gyűlölet, a rossz akarat, a tudatlanság, az önhittség, meg a többi, nem kell kategóriákba sorolni. Nem köthetők egyetlen valláshoz sem. Ha valaki az igazságot keresi, akkor teljesen érdektelen a számára, hogy egy gondolat honnan származik. Egy gondolat eredete és kialakulása a tudósokat foglalkoztatja. Ahhoz azonban, hogy megértsük az igazságot, még csak azt sem kell tudnunk, hogy az adott tanítás a Buddhától származik-e vagy valaki mástól. Az a fontos, hogy megértsük. A Majjhima Nikájában van egy történet, amely ezt szemlélteti. A Buddha egy alkalommal egy fazekas fészerében töltötte az éjszakát. Volt ott egy fiatal remete, aki már korábban érkezett. Nem ismerték egymást. A Buddha megfigyelte a remetét, és azt gondolta: bizalmat ébreszt ez a fiatal ember. Mi lenne, ha kérdéseket tennék fel neki? Ezért megkérdezte a fiatal remetét. Bhikkhu, kinek nevében hagytad el otthonod? Ki a tanítód? Kinek a tanításában leled örömöd? Barátom, válaszolta a fiatalember, Gótama remete, a Szakja család sarja, azért hagyta el a Szakja családot, hogy remete legyen. Az a hír járja róla, hogy arahant, tökéletesen megvilágosodott. Ennek az áldottnak a nevében lettem remete, ő a tanítóm, és az ő tanításában lelem örömöm. Jelenleg hol tartózkodik ez az áldott, ez az arahant, ez a tökéletesen megvilágosodott? Barátom, az északi vidéken van egy Szávatti nevű város. Jelenleg ott tartózkodik ez az áldott, ez az arahant, ez a tökéletesen megvilágosodott. Láttad-e valaha ezt az áldottat? Felismernéd, ha látnád? Sosem láttam ezt az áldottat, és nem is ismerném fel, ha látnám. A Buddha megtudta tehát, hogy ez az ismeretlen fiatal... A Buddha megtudta tehát, hogy ez az ismeretlen fiatalember az ő nevében hagyta el otthonát és lett a remete, anélkül, hogy felvette volna kilétét, így szólt. Ó, Bhikkhu, elmondom neked a tanítást, jól figyelj, beszélni fogok. Jól van, barátom, egyezett bele a fiatalember. Akkor a Buddha egy azóta híressé vált tanító beszédet adott neki az igazságról. E beszéd kivonatát később közöljük. Ez a Pukkuszáti nevű fiatal remete csupán a tanító beszéd végén jött rá, hogy magával a Buddhával beszél. Felkelt, odament a Buddhához, a lábához borult, és bocsánatát kérte azért, hogy tudatlanságában barátomnak nevezte, majd arra kérte, hogy vegye fel őt a szangába, a szerzetes rendbe. A Buddha megkérdezte tőle, hogy van-e alamizsnás szilkéje és köntöse. Egy szerzetesnek 3 ruhadarabra és 1 szilkére van szüksége ahhoz, hogy ételt koldulhasson. Amikor Pukkuszáti nemmel válaszolt, a Buddha kijelentette, hogy a tatágaták nem avatnak fel olyas valakit, akinek nincs szilkéje és köntöse. Ezért Pukkuszáti elindult, hogy megszerezze a szükséges tárgyakat, de útközben egy megvadult tehén halálra taposta. Amikor a Buddhának később tudomására jutott a szomorú hír, kijelentette, hogy Pukkuszáti bölcs volt, ismerte az igazságot, és elérte a nirvánához vezető út utolsó előtti állomását, azaz olyan létállapotban született újra, ahol majd arahant lesz. Végül ellobban, és soha többé nem tér vissza e világba. Egyértelmű, hogy Pukkuszáti, amikor a Buddhát hallgatta és megértette tanítását, nem tudta, hogy kivel beszél, hogy kinek a tanait hallja. Belátta az igazságot. Ha a gyógyszer hatásos, akkor a betegség elmúlik, és ehhez nem szükséges tudni, hogy ki készítette, vagy honnan származik. Szinte minden vallás a hiten alapul, mégpedig úgy tűnik vakhiten. A buddhizmus ezzel szemben a látást hangsúlyozza, a megértést, az ismeretet, nem pedig a hitet. A buddhista szövegekben előfordul a szaddha szó, szanszkrit shraddha, amelynek gyakori fordítása hit. A szaddha azonban nem a szó megszokott értelmében vett hit, sokkal inkább meggyőződésből fakadó bizalom. El kell ismerni, hogy a népi buddhizmusban és hétköznapi értelemben a szaddha szóban is megvan a hit, mint konnotáció annyiban, hogy a Buddha, a Dhamma, vagyis tan, és a Sangha, vagyis közösség iránti odaadást jelöli. A Sangha, az időszámításunk szerinti 4. században működő nagy buddhista filozófus szerint a sráddának 3 aspektusa van. Első, teljes és szilárd meggyőződés afelől, hogy valami létezik. Második, a jó tulajdonságok fölött érzett nyugodt öröm. Harmadik, vágy, avagy törekvés egy adott dolog elérésére. De akárhogy is fogalmazzunk, a buddhizmusnak nem sok köze van ahhoz a hithez, amit a legtöbb vallás ismer. A hit kérdése akkor merül fel, amikor nincs közvetlen ismeret, mégpedig ismeret a szó valamennyi értelmében. Abban a pillanatban, hogy közvetlenül megismerünk valamit, a hit kérdése már nem merül fel. Ha azt mondom neked, hogy egy drága követ tartok a markomban, akkor ezt legfeljebb elhinni tudod, hiszen nem látod a drága követ a saját szemeddel. De ha szétnyitom az öklöm, és megmutatom a követ, és magad is láthatod, akkor már szó sincs hitről. Ezért mondják az ősi buddhista szövegek, felismeri, épp úgy, ahogy az ember a drága követ, vagy balzsamdiót látja a tenyerén. A Buddha egyik tanítványa, akit Muszilának neveztek, így szólt egy másik szerzeteshez. Savitta barátom, odaadás vagy hit nélkül, kedvezés vagy hajlandóság nélkül, hallomásra és hagyományra nem támaszkodva, a kézzel fogható okokat figyelembe nem véve, anélkül, hogy örömömet lelném a spekulációban, tudom és látom, hogy a létesülés megszűnése, a nirvána. A Buddha azt mondja, Bikhuk, azt mondom, hogy a szennyeződések megszűnése azok sajátja, akik tudnak és látnak, nem azoké, akik nem tudnak és nem látnak. Mindig a tudásról és a látásról van szó, nem pedig a hitről. A Buddha tanítása, ehi passika, azaz arra szólítja fel az embert, hogy jöjjön és lásson, nem pedig arra, hogy jöjjön és higgyen. A buddhista szövegek a következőket mondják azokról, akik felismerték az igazságot. Megszületett az igazság tiszta foltalan látása, Dhamma Chakhu. Látta az igazságot, elérte az igazságot, megismerte az igazságot, felfogta az igazságot, túllépett a kételyen, nincs benne bizonytalanság. Így helyes bölcsességgel úgy látja a dolgokat, ahogy azok vannak. Yatta bhutam. Saját megvilágosodásáról a Buddha ezt mondta. Megszületett a látás, megszületett a tudás, megszületett a bölcsesség, megszületett a tudomás, megszületett a fény. Minden esetben a tudáson és bölcsességen keresztül történő látásról van szó, Jnana Dassana, nem pedig a hitről. Ez különösen jelentős volt abban az időben, amikor a brámanikus ortodoxia intoleráns módon erőltette, hogy az emberek kérdés nélkül, mint kizárólagos igazságot fogadják el a rendszer hagyományát, és ismerjék el tekintélyét. Egyszer egy csoport tanult és ismert brámin felkereste a Buddhát, és hosszú vitát folytattak vele. Egyikük, egy Kápatika nevű 16 éves fiatal brámin, akit mindenki kivételesen okosnak tartott, ezt a kérdést tette fel a Buddhának. Tiszteletre méltó Gótama, vannak ősi szent szövegek, amelyeket a bráminok töretlen szóbeli hagyományozás útján őriztek meg. Ezekkel kapcsolatban a bráminok arra a végső következtetésre jutottak, hogy csak ez az igazság, minden más hamis. Mit mond erről a tiszteletre méltó Gótama? A Buddha erre megkérdezte, van-e a bráminok között akár csak egy is, aki azt állítja magáról, hogy személyesen tudja és látja, hogy csak ez az igazság, minden más hamis? A fiatalember őszintén nemmel válaszolt. Akkor hát, van-e a bráminok között akár csak egyetlen olyan tanító, vagy tanítók tanítója, egészen a hetedik nemzedékig visszamenőleg, vagy akár van-e egyetlen e szövegek szerzői közt, aki azt állítja magáról, hogy tudja és látja, hogy csak ez az igazság, minden más hamis? Nincs. Akkor hát olyan ez, mint amikor a vakemberek egy sorban mennek. Mindenki az előtte álló kezét fogja, az első nem lát, a középső nem lát, és az utolsó sem lát. Úgy tűnik nekem, hogy a bráminok épp olyanok, mint ezek a vakok. Akkor a Buddha egy fontos tanácsot adott a bráminoknak. Nem helyes, ha egy bölcsember, aki az igazsághoz tartja magát, szó szerint az igazságot védi, erre a következtetésre jut. Csak ez az igazság, minden más hamis. Amikor a fiatal brámin megkérte, hogy fejtse ki, hogy mi is az igazság védelme, a Buddha így szólt. Ha egy embernek van hite, és azt mondja, ezt hiszem, akkor az igazságot vallja. Csak hogy ennek alapján nem juthat arra a végső következtetésre, hogy csak ez az igazság, minden más hamis. Más szóval, az ember hihet, amit akar, és mondhatja, hogy abban hisz. Ilyenkor igazat beszél. De hitéből kiindulva nem mondhatja, hogy csak az az igazság, és minden más hamis. A Buddha ezt mondja, ragaszkodni valamihez, egy bizonyos nézethez, és lenézni más dolgokat, nézeteket. A bölcsek szerint ez békjó. Egy alkalommal a Buddha kifejtette az ok és okozat tanítását tanítványai számára, és ők azt mondták, hogy világosan látják és értik. Akkor a Buddha így szólt. Bhikkhuk, ez a nézet tiszta és hibátlan. Mégis, ha ragaszkodtok hozzá, dédelgetitek, nagy becsben tartjátok, kötődtök hozzá, akkor nem értitek meg, hogy a tanítás olyan, mint egy tutaj, amely az átkelést szolgálja, és nem arra való, hogy megtartsátok. Máshol a Buddha kifejti ezt a híres példázatot. A tanítást tutajhoz hasonlítja, amellyel át lehet kelni a vizen, de azután már nem szabad tovább vinni a hátunkon. Bhikkhuk. Egy utazó egy nagy folyóhoz érkezik. Az innenső part veszélyes, de a túlsó part biztonságos. Azonban nincs csónak vagy híd, amellyel át lehetne jutni a biztonságos túlsó partra. Azt mondja magában, ez a folyó széles, és az innenső part veszélyes, de a túlpart biztonságos. Nincs csónak vagy híd, amellyel át lehetne jutni. Jó lenne tehát, ha füvet, fát, ágakat és leveleket gyűjtenék, és azokból tutajt készítenék, és a tutajjal, kezemmel és lábammal evezve biztonságosan átjutnék a túlpartra. Bhikkhuk. Ez az ember akkor füvet, fát, ágakat és leveleket gyűjt, és azokból tutajt készít, és a tutajjal, kezével és lábával evezve biztonságosan átjut a túlpartra. Miután átkelt és megérkezett, azt gondolja, ez a tutaj nagy hasznomra volt. E tutajjal, kezemmel és lábammal evezve biztonságosan átjutottam erre a partra. Jó lenne, ha a fejemre vagy a hátamra emelném ezt a tutajt, és aztán mennék, amerre kedvem tartja. Mit gondoltok, Bhikkhuk? Helyesen cselekedne ez az ember, ha így tenne? Nem, urunk. Mikor cselekedne helyesen ez az ember? Miután átkelt és megérkezett, azt gondolja, ez a tutaj nagy hasznomra volt. E tutajjal, kezemmel és lábammal evezve biztonságosan átjutottam erre a partra. Jó lenne, ha kihúznám a partra, kikötném vagy vízre bocsátanám, és aztán mennék, amerre kedvem tartja. Ekkor cselekedne helyesen. Ugyanígy Bhikkhuk, a tan, amelyet tanítottam, hasonló a tutajhoz. Átkelésre való, nem arra, hogy tovább vigyük, vagy megragadjuk. Nektek, Bhikkhuk, akik értitek, hogy a tan olyan, mint a tutaj, fel kell adnotok a jó dolgokat is, Dhamma? Mennyivel inkább fel kell tehát adnotok a rossz dolgokat, Adhamma? Ebből a példázatból világosan kiderül, hogy a Buddha tanítása arra való, hogy biztonságba, békébe, boldogságba, nyugalomba, a nirvána eléréséhez juttassa az embert. A Buddha minden tanítása ezt a célt szolgálja. Nem mondott semmit azért, hogy a hallgatói intellektuális kíváncsiságát kielégítse. Gyakorlatias tanító volt, és csak olyasmit tanított, amely békét és boldogságot hoz az ember számára. A Buddha egy időben, Kószambiban, a mai Allahabad mellett egy szimszapá erdőben tartózkodott. Kezébe fogott néhány levelet, és megkérdezte tanítványait. Mit gondoltok, Bhikkhuk? Melyik a több? A néhány levél a kezemben, vagy a levelek az erdőben? Urunk, az áldott kezében igen kevés levél van, míg a szimszapá erdőben sokkal több. Ugyanígy, Bhikkhuk, amit tudok, és amit elmondtam, az csak kevés, és sokkal több az, amit nem mondtam el. És miért nem mondtam el ezeket? Mert nem hasznosak, nem vezetnek a nirvánához. Ezért nem mondtam el ezeket a dolgokat. Teljesen fölösleges azokon a dolgokon spekulálnunk, amelyeket a Buddha nem mondott el, bár néhány tudós éppen ezt teszi. A Buddhát nem érdekelte olyan szükségtelen metafizikai kérdések megvitatása, amelyek tisztán spekulatív természetűek és képzeletbeli problémákhoz vezetnek. Ezeket a nézeteket vadonyának nevezte. Láthatólag tanítványai között is voltak olyanok, akik nem fogadták örömmel ezt a hozzáállást. Tudunk arról, hogy egyikük, Malunkyaputta, feltette a Buddhának a 10 jól ismert klasszikus metafizikai kérdést, és választ követelt. Egy napon Malunkyaputta felkelt délutáni meditációjából, felkereste a Buddhát, üdvözölte, leült az egyik oldalára, és így szólt. Uram, ahogy egyedül meditáltam, ez a gondolat merült fel bennem. Vannak kérdések, amelyeket az áldott nem fejtett ki, félretett és elutasított. E kérdések a következők. Első. A világ örökké való? Második. Nem örökké való? Harmadik. A világ véges? Negyedik. Végtelen? Ötödik. A lélek azonos a testtel? Hatodik. A lélek és a test két különböző dolog? Hetedik. Létezik a tatágata a halál után? Nyolcadik. Nem létezik a halál után? Kilencedik. Egyszerre létezik és nem létezik a halál után? Tizedik. Sem nem létezik, sem pedig nem létezik a halál után? Ezeket a kérdéseket az áldott nem fejtette ki nekem. Ez pedig nem tetszik nekem, nincs kedvemre. Felkeresem az áldottat, és megkérdezem ezekről. Ha az áldott kifejti nekem ezeket, akkor továbbra is az irányítás alatt élem a szent életet. Ha nem fejti ki nekem ezeket, akkor elhagyom a szerzetesek rendjét, és távozom. Ha az áldott tudja, hogy a világ örökké való, akkor mondja azt. Ha az áldott tudja, hogy a világ nem örökké való, akkor mondja azt. Ha az áldott nem tudja, hogy a világ örökké való-e, vagy sem, stb., akkor úgy tisztességes, ha az áldott, mint olyan ember, aki nem tudja, azt mondja, nem tudom, nem látom. A Buddha Málunkjaputtának adott válasza tanúságos lehet annak a sok millió embernek, akik az értékes időt arra fecsélik, hogy ilyen metafizikai kérdésekre keresik a választ, és szükségtelenül megzavarják saját elméjük békéjét. Mondtam-e neked valaha, Malunkyaputta? Jöjj, Malunkyaputta, éld a szent életet irányításom alatt, és én kifejtem neked ezeket a kérdéseket. Nem, uram. És te, Malunkyaputta, mondtad-e nekem, uram, az irányításod alatt fogom élni a szent életet, ha kifejted nekem ezeket a kérdéseket? Nem, uram. Malunkyaputta, most sem mondom neked, jöjj és éld a szent életet irányításom alatt, és én kifejtem neked ezeket a kérdéseket. És te sem mondod nekem, uram, az áldott irányítás alatt élem a szent életet, az áldott pedig kifejti nekem ezeket a kérdéseket. Ha ez így van, te ostoba, akkor ki utasít vissza kit? Malunkyaputta, ha valaki azt mondja, nem élek szent életet, az áldott irányítása alatt. Amíg az áldott ki nem fejti ezeket a kérdéseket, akkor meghal úgy, hogy a tatágatától nem kap választ a kérdéseire. Olyan ez, Malunkyaputta, mint amikor egy embert mérgezett nyillal lőnek meg, és barátai és rokonai orvost hívnak hozzá. A meglőtt ember pedig azt mondja, addig nem engedem, hogy kihúzzátok ezt a nyilat, amíg nem tudom, hogy ki lőtt meg. A harcosok kasztjából tartozó, a papok kasztjából tartozó, vagy kereskedő, vagy földműves, hogy mi a neve és milyen család tagja, hogy magas, alacsony vagy közepes termetű-e, hogy bőrszíne sötét, barnás vagy aranyszínű-e, hogy melyik faluból vagy városból származik. Addig nem engedem, hogy kihúzzátok ezt a nyilat, amíg nem tudom, hogy milyen íjból lőtték ki, hogy milyen tollból volt a vesző tollazata és miből készült a nyílhegy. Malunkyaputta, ez az ember előbb hal meg, semmint, hogy választ kapna, akár egyetlen kérdésére. Ugyanígy, Malunkyaputta, ha valaki azt mondja, nem élek szent életet az áldott irányítás alatt, amíg az áldott ki nem fejti ezeket a kérdéseket, úgy hal meg, hogy a tatágata nem válaszolja meg a kérdéseit. Ezután a Buddha elmagyarázza Malunkyaputtának, hogy a szent élet nem függ a kérdésektől. Bármit is gondoljon az ember ezekről a kérdésekről, attól még van születés, öregség, hanyatlás, halál, bánat, siránkozás, fájdalom, gyász és nyugtalanság, amelyekről azt mondom, hogy még ebben az életben megszüntethetők. Ezért, Malunkyaputta, ne feledd, hogy amit kifejtettem, azt kifejtettem, és amit nem fejtettem ki, azt nem fejtettem ki. Melyek azok a dolgok, amelyeket nem fejtettem ki? Hogy a világ örökké való-e, vagy sem, stb. Lásd a fenti 10 véleményt. Ezeket nem fejtettem ki. És Malunkyaputta, miért nem fejtettem ki ezeket? Mert nem hasznosak, és nincsenek szoros összefüggésben a szent élettel, nem vezetnek kiábránduláshoz, vágytalansághoz, megszűnéshez, nyugalomhoz, mély megértéshez, teljes felismeréshez, nirvánához. Ezért nem beszéltem ezekről. Malunkyaputta, mi az tehát, amit kifejtettem? Kifejtettem a dukhát, a dukha keletkezését, a dukha megszűnését és a dukha megszűnéséhez vezető utat. És Malunkyaputta, miért fejtettem ki ezeket? Mert hasznosak, és szoros összefüggésben állnak a szent élettel, kiábránduláshoz, vágytalansághoz, megszűnéshez, nyugalomhoz, mély megértéshez, teljes felismeréshez, nirvánához vezetnek. Ezért beszéltem ezekről. A következőkben a négy nemes igazsággal foglalkozunk, amelyeket a Buddha Malunkyaputtához intézett szavaiban említett.